Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Vadvirágos, madárdalmas a határ. Szép galambom, tubi-tubi fát, csipkés szívűek kedvével várok rád. Csipkés szívűek kedvével, kicsi szívem szerelmével, légy az enyém, kis babám. Sárgul már, kukorica szár, az én szívem kis galambom téged vár. Csipkés szívűek kedvével, kicsi szívem szerelmével, légy az enyém, kis babám. Sárgul már, kukorica szár, az én szívem kis galambom téged vár. Sárgul már, kukorica szár, párosával költözik a kis madár. Árva fészek a ház eleszék, hét falunak legszebb fia az enyém. Hét falunak legszebb fia, lelkem édes kicsi párja, fészket raknék véled én. Sárgul már, kukorica szár, szület után egymás érezünk mi már. Hét falunak legszebb fia, lelkem édes kicsi párja, fészket raknék véled én. Sárgul már, kukorica szár, szület után egymás érezünk mi már. Hét falunak legszebb fia, lelkem édes kicsi párja, fészket raknék véled én. Sárgul már, kukorica szár, szület után egymás élezünk mi már. Hét falunak legszebb fia, lelkem édes kicsi párja, fészket raknék véled én. Sárgul már, kukorica szár, szület után egymás élezünk mi már.
Kertbarátok.
2016. november 9-én szerdán délben a Kertbarátok műsora jelentkezik a Marosvásárhelyi Rádióban. Sármán Sibocskai János vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Műsorunk támogatója a Csíkmadarasi Garden projekt. Ma a minőségi vetőmagokról és a közelgő EME Agrártudományi Konferenciáról beszélgetünk, ha idejük engedi, tartsanak velünk.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Itt van körünkben dr. Nyárádi Imre István agrármérnök, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és köszöntöm a rádió hallgatókat!
Már mostantól hívhatnak a 0265 22 20 22-es telefonszámon, vagy SMS-ben is elküldhetik kérdésüket a 0740 27 41 65-ös SMS számon. Mérnök úr, hogyan választunk vetőmagot? Milyen szempontok alapján?
Hát erre egy nagyon tág választ tudnék megfogalmazni, hiszen attól függ, hogy milyen növényfajt, ezen belül milyen fajtát, hibridet szeretnénk termeszteni, mi a termesztési célunk, milyen termőhelyi körülményekkel, adottságokkal rendelkezzünk, milyen technológiát tudunk, milyen feltételeket tudunk biztosítani a termesztés technológia során, tehát nem lehet egy határozott egyirányú választ, hanem millió leágazás van, vagy nagyon sok leágazás, és attól függ, hogy milyen egyedi helyzet van, annak függvényében kellene egy adott útat választani, és egy adott úton haladni, vagy egy adott úthoz tartozó szempontrendszer szerint választani az úgynevezett jó, vagy inkább megfelelő vetőmagot, mert minden vetőmag egy adott helyzethez lehet jó. Tehát ilyen szempontból megfelelőnek mondta, tehát az adott helyzethez megfelelő vetőmagot kell válasszuk.
Például, hogyha valaki nagyban gazdálkodik, egyféle vetőmagot kell beszerezzen, mint az, aki mondjuk kis területen és kézi módszerrel műveli meg? Gondoltam itt a kukoricára például.
Határozottan igen, hiszen hogyha csak egy önfenntartó gazdálkodásról beszélünk, ott törekedni kell arra, hogy az input anyag költséget azt csökkentsük. Részben az a szegmens, aki önfenntartó gazdálkodást folytat, annak nincs anyagi erőforrása arra, hogy a nemesítés új vívmányait tudja alkalmazni, hiszen ezek mind a vetőmag és az összes többi olyan felhasznált anyag, amit én idegen szóval input anyagnak neveztem, ezeknek van egy komoly költségvonzata, tehát egy háztáji termesztő az használhat tájfajtákat, lokális populációkat, amelyek mind minőségi szempontból, mind az adott termőhelyhez nagyon jól alkalmazkodtak és minőségi szempontból megfeleltek. Az, aki már üzletszerűen, üzemszerűen végzi ezt a feladatot, ott már egy korszerű, egy megfelelő fajtát, hibridet kell választani, és ezeknek nem kis költségvonzatok van, tehát itt egy jóval drágább tételről beszélünk.
Amikor azt halljuk, hogy minőségi vetőmag, nem is tudjuk, hogy mire gondoljunk, olyan elvont fogalom ez a minőségi vetőmag, akkor ezek szerint lehet minőségi vetőmag az a tájfajta is, amit mondjuk egy bizonyos területen termesztenek, de lehet egy ilyen kinemesített fajta is?
Igen, na most, hogyha szó szerint azt vesszük, hogy jó vetőmag, minősített vetőmag, akkor elsősorban ez azt kellene jelentse, hogy a vetésre tovább szaporítása felhasznált anyag, vetőmag vagy szaporítóanyag, hogyha egy ültetőgumóról beszélünk például, akkor az egy céltudatos vetőmag termesztési, vetőmag feldolgozási és kereskedelmi láncolatnak az eredménye, és ezt egy állami hatóság, a megyei vetőmag és szaporítóanyag felügyelőség ellenőriz, nyomon követi, hogy ténylegesen a végtermék, tehát a kiszerelt zsákba szerelt vagy tasakba szerelt vetőmag az minden olyan fajtaazonosság meg egyéb tulajdonságaiban megfeleljen egy adott elvárásnak, egy adott szintnek. Tehát, hogyha ilyen szempontból vesszük, akkor vetőmag csak is egy olyan termék, ami ismétlem az előzőkben kifejtett rendszernek, ellenőrzött rendszernek, tanúsított rendszernek a végeredménye. Most persze tágértelemben vetőmag az is, amit mi otthon a saját kertünkből a növényállományról begyűjtünk, és azt a további, a következő tenyészidő, a következő évi vetéshez fölhasználunk. De vannak, említettem, vannak mérhető paraméterek is, hogy a szűk értelemben beszélünk, tehát egyszer az, hogy egy engedélyezett, nyomon követett láncolatnak legyen mind a termesztés, mind a feldolgozás, mind a kereskedés tekintetében, és e fölött a vetőmagnál vannak olyan mérhető fontos paraméterek, mint az ezermagtömeg, mind a fizikai tisztaság, mind a csiraképesség vagy csirázási erély, amelyekkel úgymond objektívebben lehet megítélni, hogy melyik az értékesebb, melyik a jobb.
Mi az előnye és mi a hátránya például a minősített vetőmagnak?
A minősített vetőmagnál elsősorban van egy biztonságunk, ami a fajta, illetve hibrid azonosságot illeti. Nem is említettem már a fajazonosságot, tehát mondjuk, hogyha őszi búzában, vagy éppen padlizsánban gondolkodunk, most két eltérő, egy szántóföldi kertészeti kultúrát választottam, akkor tudom, hogy elsősorban ez a mag ehhez a két fajhoz tartozik, és akkor ezen belül azt is tudom, hogy melyik fajtához, vagy adott esetben melyik hibridhez tartozik. Tehát ismerem az azonosságát. A másik meg az, hogy az előbb említett objektív paraméterek esetében ezek egy minimális, egy engedélyezett küszöbb szint fölötti értékekkel rendelkeznek. Tehát nem lesz olyan meglepetésünk, hogy egy forgalomban levő professzionális kiszerelésű, mondjam úgy, mert azért azt két olyan fogalmat is ki kell ejteni, hogy hobbi, meg professzionális kiszerelés. Az hobbi kiszerelésben előfordul olyan, hogy elvetjük a magokat, és nem kell neki. A profi kiszerelésnél ez nem szabad előforduljon. Tehát nem lesz ilyen meglepetésünk egy minősített vetőmagnál, hogy számítunk egy jó csillagképessége, 90% fölötti csillagképessége, persze ez megint fajonként változhat, és nem teljesül ez a csillagképesség. Tehát ez egy komoly vetőmag, elállítás, vetőmag, feldolgozás, kereskedelem esetében ez kizárt. Tehát ott nincsenek ilyen meglepetéseink.
Például az őszi vetéshez használt vetőmag miben különbözik a tavasszal földbe kerülő magtól? Persze, hogy van tavaszi fajta, van őszi fajta, de ezen belül mivel másabb az egyik, mint a másik?
Most, hogyha így abszolút értékben, hogyha felszedtem ki, így beszélünk, nincs különbség. Nyilvánvaló, hogy egy őszi vetésű kultúrnövények összehasználják az adott magot. Egy tavaszi kultúr esetében, tehát egy olyan növényfaj esetében, ahol az a növény ökológiai igénye, környezeti tényezőkkel, klimatikus tényezőkkel szembeni igénye csak a tavaszi vetést teszi lehetővé, annál tavasszal fogjuk elvetni, és maga a mag ugyanolyan, tehát maga, mint vetőmag, csupán az adott fajta, az adott változat dönti el, és követeli meg azt, hogy őszi vagy tavaszi, vagy éppen egy más naptári időben történjen a vetés.
Sokat hallunk a kezelt vetőmagokról. Mit kell ez alatt érteni?
Ez egy tág kifejezés, ez a kezelésnek több formája van. Az egyik az, amikor valamilyen növényvédőszerrel, és itt pontosítok, gomba, illetve rovarőrszerrel kezeljük a vetőmagot, ezt szakszerűen csávázásnak nevezzük. Ennek az volna a célja, hogy azokat a betegségeket, meg azokat a kártevőket, amelyek vetőmaggal is terjedhetnek, vagy az elsődleges fertőzéseket kiszorítsuk. Tehát ez volna a vetőmag csávázás. Na most van például egy olyan másik kezelés, amikor azt mondjuk, hogy vetőmagoltás. Ez főként a hüvelyesek családjához tartozó növényekre jellemző, hiszen mondjuk egy borsó vagy egy szója, most én két közönségesebb példát választok, ezek szimbiózisban élnek baktériumokkal, ezek a baktériumok, talajlakó baktériumok talajban is megtalálhatók, de ezek mindenképpen a gyökeren található gyümölcskékben, kis apróbb duzzanatokban, szimbiózisban, tehát egy kölcsönös, hasznos együttélést folytatnak a kultúrnövényel. A baktérium megköti a légköri nitrogént, és a növény számára biztosítja, ugyanúgy a növény kész táplálékot biztosít a növény számára. Na most a vetőmagoltása gyakorlatilag szelektált baktérium törzset juttatok rá, én mesterségesen a vetés előtt a vetőmagra. Ennek az az eredmény, hogy ez a szimbiózis már a kezdetektől ki tud alakulni, ez a baktérium föl tud szaporodni, és ennek, mivel egy nitrogén aportot, egy nitrogén töbletet biztosít a növény számára, gyakorlatilag lecsökkentem a trágyázásra, a tápanyag utánpótlásra fordított költséget, amit én műtrágyával vagy szerves trágyával kellene pótoljak. Ebből adódóan startból termés többlete van. Tehát ez volna a vetőmag oltás. És még vannak olyan speciális kezelések, mint például a szkarifikálás. Na most vannak olyan magvak, amelyeknek a maghéja annyira, mondjam úgy, tökéletes, hogy ha nem történik ezeknek egy mechanikai sértés, akkor gyakorlatilag a csíra nem tudja áttörni ezt a maghéjat. És akkor ezt döspapíron, tehát megvan ennek az üzemi technológiája, megsértik, szkarifikálják, és akkor a csirázást eredményesebbé tudják tenni. Van egy más példa, hogyha vetőmag kezelésről beszélünk, például a mák vetőmag esetében egy olyan különleges kezelést végeznek, egy sugárkezelést, amivel a vetésre használt vetőmagtétel egy részét, durván kétharmadát, egészen négyötödéig, tehát egy olyan 70-80%-át sugárkezelik. Ennek a sugárkezelésnek az az eredménye, hogy a növények, tehát minden mag, inkluzív a kezelt mag, a sugárkezelt mag is csirázik, tehát hozzásegít az állomány esetében, hogy föltörje a talajt. Ha valaki ismeri a mák magot, a mák növényt, tehát azt tudjuk, hogy egy nagyon picike gombostűfej töredékének a méretével rendelkezik, tehát egy nagyon mondjam úgy, vézna, gyenge élet erejű csirádó van szó, és akkor itt minden mag hozzásegít, tehát nehezen tudnak kicsirázni, főleg, hogyha mélyebbre ejtjük a vetést, és akkor így a sugárkezelt magok is csiráznak, hozzásegítenek a talaj felszínre töréshez, viszont a sugárkezelt magok szikleveles állapotban jellegzetes tünetekkel elhalnak. Vagyis kimarad a nagyon költséges és nehéz feladat az egyelés, hiszen sűrűn kell vessük a mákot ahhoz, hogy biztonságosan kikeljen, de viszont ez a sűrű vetés, ami a biztonságos kelést eredményezi, ez magával vonja a nagy költségráfordítást és időráfordítást, ami a gyérítést, az egyelést illeti. De ez úgymond egy tökéletes megoldás, csirázáshoz azt a célt teljesíti a sugárkezelt mag, utána a sugárkezelt magból számos egyedek elpusztulnak, és megmarad csak az az egy ötöde, vagy egy negyede növényszám, ami már egy optimális állomány sűrűséget jelent. Úgyhogy ez, hogy kezelés, ez egy elég tág fogalom, és itt egy pár példát adtunk arra, ami kezelést illet.
Lehet, hogy most okoskodásnak tűnik, de például a mák esetében, hogyha homokkal kevernénk össze, akkor nem ugyanezt érnénk el? Mert nagyon sok mag úgymond potyára elvész.
Igen, ennek ez is egy eljárás, viszont ezzel az állomány sűrűség biztosítását, illetve az egyelés kihagyása teljesítve van, viszont a kelésem nem biztonságos. Tehát itt nem mindegy, hogy egy folyométeren több száz, vagy csak több tíz fog kikelni, tehát egyáltalán, hogyha én csak azt a növénysűrűséget vetem el, és itt megosztottak a szakmai gyakorlatok, egyes országokban elvetnek 450-500 000 magot, illetve elvárunk egy hektáron, mint optimális tőszám, 450-500 000 növényt, mák növényt egy hektáron, más technológiákban csak 180-200-220 000 ajánlanak. Na most ahhoz, hogy nekem ez meglegyen, és én homokszemmel, úgymond homokszemcsékkel, vagyis balasztanyagos vetést alkalmaznak, akkor itt a gyérítésem valószínű, arra nem lesz szükség, viszont nem lesz egy biztonságos kelésem, tehát nagyon kockázatos az, hogy nekem elvetve a szinte szükségszerű magszámot, a valóságban abból a gyakorlatban az optimális tőszámnak megfelelő növény fejlődjön ki. Tehát a balasztanyagos vetésnek a sugárkezelthez képest ez az óriási hátránya, és még tovább mehetünk, hogyha már ennél a helyzetnél vagyunk, van olyan megoldás, amivel javítjuk ezt, és azt mondjuk, hogy egy ilyen növényfaj esetében, ahol a mag az nagyon picike, tehát a gépi precíziós vetés az meg van nehezítve, akkor ilyenkor azt lehet tenni, hogy drazsírozzák vagy pallírozzák a magot. Ennek az az eredménye, hogy a mag mérete megnövekszik az adalékanyagoknak köszönhetően. Most nem maga a mag ugyanakkor marad, csak a magot beburkoljuk, bevonjuk egy olyan anyaggal, ami több komponensből áll, és ezzel gyakorlatilag megnő a vetésre használt részecske átmérője, formája tökéletesedik, tehát egy gömbformához közeledik, és így a precíziós gépi vetésnek az előfeltételét teljesítjük, és ebben az anyag összetevők közül megemlíteném, hogy ebben vannak tápanyagok, vannak csávázószerek, biostimulátorok, tehát amelyek úgymond védik a csirát, és biztonságos kelést eredményeznek.
Együtt kapáltunk, munka közben néha-néha megálltunk, támaszkodtunk a kapára, lomba néztünk, mi egymásra csak álltunk, aztán lassan megint tovább kapáltunk, támaszkodtunk a kapára, lomba néztünk, mi egymásra csak álltunk, aztán lassan megint tovább kapáltunk, az út végén letette a kapáját, leültünk, azt megcsukoltam a száját, megcsukoltam a képit is, nem tudom, hogy aztán mit is csináltunk, ha nem tovább egy cseppet se kapáltunk. Megcsukoltam a képit is, nem tudom, hogy aztán mit is csináltunk, ha nem tovább egy cseppet se kapáltunk.
kávit is, nem tudom, hogy aztán mit is csináltunk, ha nem tovább egy cseppet se kapáltunk. Megcsókoltam a képit is, nem tudom, hogy aztán mit is csináltunk, ha nem tovább egy cseppet se kapáltunk.
Cseh Judit énekelt, a Marosvásárhelyi Rádióban a Kertbarátok műsorunkat hallgatják. Stúdió vendégünk dr. Nyárádi Imre István agrármérnök, a Marosvásárhelyi Szapienza Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Ma a minőségi vetőmagokról és a közelgő EME agrártudományi konferenciáról beszélgetünk. Ha kérdésük van a témával kapcsolatban, a 0265 22 20 22-es telefonszámon vagy a 0740 27 41 65-ös SMS számon feltehetik. Például a kukoricánál minden esetben csávázott vetőmagot kell vetni, hogy jó eredmény legyen?
Helyzettől függ, azt mondanám, hogy gombölőszervvel, tehát kodokozók elleni védelmet a kukorica vetőmagnak minden esetben biztosítanunk kell az üzemi termesztésben. Rovarkártevőkkel szembeni védelmet csak abban az esetben indokolt alkalmazni, ennek különben jelentős költségvonzata is van, csak akkor alkalmazunk ilyet, amikor a termőhelyi körülmények ezt megkövetelik, vagyis amikor arra a terület része, ahova kukoricát fogunk vetni, ha ott az előző évek alapján tapasztaltunk, hogy van egy biológiai tartalék egy adott kártevőből, talajkártevőből, ami a kultúrnövényemet károsítani fogja, akkor a csávázó oldatba rovarölő, tehát inszekticid hatású komponest is teszünk, de ez csak abban az esetben, ismétlem, hogyha indokolt. De a gombolőszeres csávázás kezelés az kötelezően ott van.
Nagyon sokszor azt látom, hogy kukoricát kukorica után vetnek. Itt nem ajánlott a vetésforgó?
Na most nekem meggyőződésem és határozottan vetésforgó párti vagyok, de el kell fogadni azt, hogy van egy pár olyan kivételszerű növény, ilyen például a kukorica, ami az önmaga utáni vetést, vagy más szóval élve a monokultúrás termesztést viszonylag jól elviseli. De ezek inkább csak kivételek. A kukoricánál is azonban a monokultúrás termesztéshez viszonyítva a vetésforgóba való vonás terméstöbletet jelent, csak ebben az esetben ezek a terméstöbletek jóval kisebb mértékűek, mint egy más kultúrnövénynél.
Innen folytatjuk, de hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Anikó a nevem. A mákkal kapcsolatban lenne egy kérdésem.
Hallgatjuk.
Az a kérdésem, hogy a mákot, mikor már kikelt, felnőtt, kell valamivel permetezni, vagy virágzáskor kell permetezni, mert nekem a tavaly nagyon, szóval az idén nagyon-nagyon kevés mákom lett. Nem tudom, rogya, valamilyen más, nem tudom, hogy mi lett vele, de nagyon kevés lett a mágtermés.
Értem.
Tehát az a gumó, vagyis hogy mondják, az a, amiben benne van a mákmag,
igen.
Az úgy összezsugorodott, olyan fekete pöttyök voltak rajta.
Igen, na most ez lehet egy kortani probléma is, egy korompenész például, de az, hogy összezsugorodott, ez valószínű, hogy rovarkártételnek a következménye, tehát lehet, hogy itt növényvédelmi gond van, vagyis mind kártevő, mind gombás betegségekkel szemben védenünk kell az adott kultúrnövényt. Mindenképpen azt javasolnám, hogy arra területre, ahol az előző évben, vagy az idén volt a mák, arra jövőbe ne kerüljön, és oda ne kerüljön vissza a következő még három évben ne, hanem csak a negyedik évben legyen mák növény.
Igen.
Tehát elsősorban ezt tudnám mondani, és amikor az adott jelenséget legelőször tapasztalja, most hogyha azt tetszett mondani, hogy a mák tok, vagy mák gubba összezsugorodott, és lehet, hogy ez már csak egy másodlagos következmény. Hirtelen azt hittem, hogy nem volt termés, azt jelenti, hogy tehát nem fejlődtek ki a magok a tok termésben. Ennek lehet klimatikus oka is, beporzás gondja, tehát egy
olyan az... gondom nincs, mert a méhek itt vannak 50 méterre.
Igen, és akkor a tokokba mákszemek, magok voltak, vagy az is kisebb volt, mint a szokásos?
Tehát én úgy láttam, hogy voltak, de minthogyha meg lett volna ott oda ragadtak a burokhoz, vagy meg voltak penészedve, vagy tehát egy az egyben nem hultak ki, mikor ki megpucoltam.
Valószínű, ismétlem, hogy kottani és rovaltani probléma van. Azt javasolnám, hogy amikor ezt a tenyészidős folyamán legelőször látja, észleli, hogy rendellenesség van, vagy a növényvédelmi felügyelőség szakembereihez folyamodjon, ez egy díjmentes lehetőség, tehát elmegy itt Marosvásárhelyen, a Medgyesfalvi negyedben van ez a növényegészségügyi felügyelőség, ott a szakemberek segítenek, vagy nálunk is a növényvédős kollégák a Szapiencia Egyetemen, a tanszéken, a kertészmérnöki tanszéken szívesen segítenek a problémát okozó gondnak a felderítésében is, és az orvosolási lehetőségekben. Így most nem szeretnék olyan részletekben menni, mert azért sokszor itt válaszút előtt állunk, tehát említettem, hogy lehet kortani, rovatani, de lehet, hogy ez csak egy másodlagos gond, azelőtt valami más lehetett. Akár lehet egy olyan, hogy valami azon a területen kertszeren van művelve, növényvédőszereket használnak, herbicideket, megvan az a veszély, hogy valonnan sodródhatott herbicid szél, stb. Hatására a mák parcellára, tehát meg volt ennek is a veszélye, vagy nem? Ez kizárt.
Az idén nem.
No, ezt javaslom, amikor ilyen gond van, akkor a tenyészidő azon momentumában egy-két tipikus tünettel rendelkező növényt begyűjt, ha van lehetőség arra, be kell hozni a két említett egységhez, és szívesen segítenek a probléma azonosításában, és javaslatokat is fogalmazunk meg, hogy konkrétan abban a helyzetben mivel kellene megvédeni az állományt.
Jó.
Köszönjük szépen, viszont hallásra. Amúgy a mák esetében növényvédelmet lehet alkalmazni? Vagy ha igen, mikor?
Lehet alkalmazni. Mindenképpen nem a tenyészidő második részében, na most itt különbséget kell tennünk, hogy a mákot élelmiszeripari felhasználásra fogunk használni, tehát a mák szemeket fogjuk használni sütőipari felhasználásra, vagy gyógyászati szempontból ma már egy magyar szakembernek a munkásságának köszönhetően Kabai Jánosról van szó, aki kidolgozta azt, hogy a gyógyhatású alkaloidokat, mint például morfin, tebain, kodein, stb., ezeket nem a zöld, a nyers máktok karcolásával, sértésével és az ebből kifolyó megdermedő tejnedv összegyűjtésével nyerik, hanem a száraz máktokoknak az ipari alkali kivonással nyerik, de most ebben az esetben, hogyha az utóbbit vesszük mind eset, akkor itt a növényvédőszerek használat korlátozott. De a mákszem akkor úgymond azok benn vannak a termésben is, hogyha nem olyan szert használunk, ami felszívódik, és ami nagyobb a tartalomhatása, akkor ott használhatunk, sőt kell, mert nincs más megoldásunk.
A Kertbarátok című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Válogat a vadgalom, szépen szól a menasági nagy harang, azt veri ki mind a két oldalára. Hely szerettelek, barna kislány hiába. Kislány, ha tudtad, hogy nem szeretsz, miért nem írtál titokban egy levelet? Tetted volna a gyergyai postára, hely ne adtad volna a világnak tudtára. lehet, hogy megcsaltál, pedig engem meg se szomorítottál. Megcsaltad te hűtlen csalfa magadat, hely kivel cseréltek fel a galambodat. Megcsaltad te hűtlen csalfa magadat, hely kivel cseréltek fel a galambodat.
Fazakas István énekel, kísérte a Hargita Népi Együttes. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Stúdió vendégünk dr. Nyárádi Imre István agrármérnök, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Ma a minőségi vetőmagokról és a közelgő EME agrártudományi konferenciáról beszélgetünk. Ha kérdésük van a témával kapcsolatban, a 0265 22 20 22-es telefonszámon, vagy a 0740 27 41 65-ös SMS számon feltehetik. Mérnök úr, a külföldön kinemesített vetőmagok ajánlottak-e itteni termesztésre?
Igen, viszont fontos egy olyan kulcsszót megemlíteni, hogy elővigyázatosság. Na most a multirendszerben, hogyha egy vetőmagot, egy új fajtát, egy hibridet homologálni, elismertetni akartak egy adott országba, akkor ez azt jelentette, hogy a kérvényezett cég elküldte a vetőmag tételeit, itt 2-3 éven keresztül vizsgálták, tehát szakemberek, kutatók különböző termelési körülményekben a kísérleti állomásokon kiszűrték annak a veszélyét, hogy az valamilyen limitatív faktornak köszönhetően ne legyen sikeresen termeszthető, és csak utána került köztermesztésbe. A mai felszabadult világban és a felszabadult csereforgalomban gyakorlatilag ezt kikerülve be lehet hozni vetőmagokat, és akkor azért mondtam, hogy elővigyázatosság, tehát nem ajánlom azt, hogy valaki, ha 100 hektár rendelkezik, jövőbe mind a 100 hektár egy ismeretlen, egy új fajtát vagy hibridet termeszen. Sőt, azt javaslom, hogy legyenek merészek, tehát legyenek nyitottak az új iránt, az úgymond feldicsért a jobb iránt, de legyenek elővigyázatosak, tehát egy-két évig a saját területein a 100 hektárból 1-2 hektáron tesztelje le, és hogyha valóban jól viselkedik az adott termelési körülmények és technológiai viszonyokban, akkor lehetne növelni a részarányt. De elővigyázatosság az fontos.
Igen, de itt is fennáll az a veszély, hogyha sokat hallunk egy bizonyos cégnek a nevét, akkor mi is annak a termékét akarjuk elültetni.
Igen. Egy szakembernek a gondolatát, a józan gondolkodását nem szabad elhomályosítsa semmilyen marketing, mindenféle huncut marketing fogás, mindenféle olyan feldicsérés, méltatás, ami ahol rögtön érződik, hogy kilóg alól, hanem jó, legyünk nyitottak, megnézzük, ha valóban teljesít, akkor be. Tehát egy szakembernél nem szabad, hogy az alap, a biztonságot jelentő alap lépéseket, elővigyázatosságot jelentő teszteléseket ne végezze. Tehát nem szabad.
Egy korábbi adásunkban, amikor erről beszélgettünk, az egyik hallgató azt mondta, hogy én úgyis azt a vetőmagot fogom megvenni, amit ha elültetek és bemegyek a kukoricásba, a csajok jönnek ki. Volt egy ilyen reklám, most nem reklámot ki.
Tudom, hogy melyik cégről van szó.
Tehát komolyra fordítva, a nagy nemesítő cégek vetőmagjai között látványos különbségek vannak-e?
Na most itt megint különbséget kell tenni növényfaj cégek között. Azt kell mondjam, hogy a multinacionális cégek nemesítési technológiái ma már annyira közel zárkoztak egymáshoz, hogy óriási különbségek nincsenek. Most, hogyha például terméshozamban akarom nézni, és ugyanazt az éréscsoportot vizsgálom, ha most éppen kukoricáról beszélek, tehát azonos növényeket vagy összehasonlítható fajtákat, hibrideket veszek, akkor nincs látványos különbség, de minden cég, minden termék esetében van egy-egy olyan forté pont, egy olyan erőssége, amiért érdemes ráfigyelni. Az egyiknek nagyobb a fehérje tartalma, a másiknak nagyon jó a szálszilárdsága, a harmadiknak nagyon jó az éréskori gyors vízleadó képessége. Ezek mind olyan apró tulajdonságok, amik adott helyzetben prioritást kell élvezzenek.
A Szapiencián vetőmagukkal végeznek egy kísérletet.
Igen, mi például, hogyha szántaföldi növényekkel gondolok, akkor kukorica és naprafolga esetében évek óta hibrid összehasonlító vizsgálatokat végezünk, ahol az idén is 50 kukorica hibridünk szerepel ebben a kísérleti állományban, és az egész tenyészidő során végigkövetjük a növényeknek a fejlődését, növekedését. Most például a méréseket főként az éréskori gyors vízleadásra fordítjuk, hiszen kiderült, hogy a nagyobb termők, ezt tudjuk, hogy a nagyobb termőképességű hibridek azok hosszabb tenyészidejek, ezek itt a betakarítási idő környékén valamikor szeptember vége, október még nagy nedvességgel rendelkeznek, és a szállítási költségek nagyok. Tehát olyan hibridet szeretnénk azonosítani, amely a biológiai érettség, a fekete réteg kialakulása után rohamosan gyorsan veszíti el a vizet.
Rózsa Béla és Népi Zenekara muzsikált, 3/4 után 1 perccel a Kertbarátok műsorunkat hallgatják. Hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Gábor vagyok, a professzor úrhoz szeretnék egy kérdést feltenni.
Hallgatjuk a kérdését.
Hallom, emlékszem, visszavenző, biztos emlékszik rá. Volt egy egyén, aki azt mondta, hogy a krumpli közé, hogyha a tendélyek tesznek, akkor nagyon arra korozható. Ezzel kapcsolatban szeretném érdekelni.
Igen, na most először is jó napot kívánok. Valóban van olyan gyakorlati eljárás, ahol köztes termesztéssel, vagyis növények társításával hozzájárulhatunk az adott növényvédelmi problémák csökkentéséhez. Nincs konkrét ismeretem arra vonatkozólag, hogy burgonya állományban, hogy egy pár kendernövény, vagy egy adott számban négyzetméter, vagy árira, vagy hektára vonatkoztatva adott számú növényt teszünk, ez mentesíti. Tehát nincs erre konkrét ismeretem. Én azért úgy szakmai rálátásomban fogalmazhatom, hogyha üzemi termesztés folyik, az a pár tő kender, mert sokat nem tehetek, hiszen hogyha a kender habitusát ismerik, akkor az, hogy egy nagyobb számban van, a burgonya állomány rovására megy, hiszen azt árnyékolja, elfolytja, tehát termesztés tényezőket vesz el elő. Én azt mondom, az a szakmai rálátásom, hogy nem fog egy eredményes megoldást jelenteni. Lehet, hogy egy háztályi, egy pár négyzetméteres burgonyaállomány esetében, pár fészek sor esetében talán lehet figyelmet fordítani rá. Azt tudom, hogy a kendernek, amikor üzemi termesztésben vetésforgóba ott foglalva, valóban allelopátiás hatása miatt is gyomelnyomó, főként gyomelnyomó hatása volt, nem korokozók és kártevőket, hanem főként gyomelnyomó hatása volt, de visszatérek konkrétan a kérdésére, nem tudok egy biztatást megfogalmazni, szakmai rálátásom, hogy nem fog ez esetben egy várt eredményt hozni, hogyha a burgonya növényei közé egy pár tő kendert is fog telepíteni.
Köszönjük szépen, Ildikótól kaptuk az SMS-t, hogy hol lehet jó minőségű magokat vásárolni.
Igen, függ, hogy milyen célra, milyen növényfajról van szó, mindenképpen szakkereskedőkhöz, szaküzletekhez kell fordulni. Na most már azért mondtam, hogy függ, hogy milyen típusú növény, van egy olyan csoport, a szántóföldi növények, ahol ma már úgynevezett fejlesztő mérnökök, promotorok vannak, tehát ők elbeszélgetnek a termesztővel, és javaslatokat fogalmaznak meg, illetve mind a vetőmag választás, mind az ezt követő technológiára vonatkozóan. Persze ez egy adott üzemméretet is feltételez, mert nem fognak pár négyzetméter érdekében kiszállni. Tehát, hogyha szántóföldi kultúra van, akkor ma már a cégek oda fejlődtek, hogy fejlesztő mérnököket fizetnek, promotorokat fizetnek, akik megfelelő javaslatokat kell tudjanak fogalmazni. Illetve, hogyha egy kertészeti kultúra van, akkor ott főként is nem egy háztáji gazdálkodás folyik, hanem egy árutermelő gazdálkodás, akkor ott szaküzletekbe, erre szakosodott gazdaboltokba kell a vetőmagot, a professzionális, a profi, a minősített vetőmagot megvenni.
November 19-én Sepsiszentgyörgyön tartja éves szakmai konferenciáját az Erdély Múzeum Egyesület Agrártudományi Szakosztálya. Mire számíthatunk?
Ez a rendezvény a Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozathoz tartozik. Gyakorlatilag a Szapiencia Egyetem kompetens tanszéke, kertészmérnöki tanszéke, és ebben az évben karöltve a Lám Alapítvány, az IFAV-i Lám Alapítvány, akinek etéren agrár doméniumban nagy múltja van, és eredményeket felmutató tevékenysége. Közösen úgy gondoltuk, hogy most ez évben Háromszéken, Sepsiszentgyörgyön fogjuk megszervezni ezt a rendezvényt, ami egyébként egy vándor tudományos ülésszak, mikor Kolozsváron, mikor Marosvásárhelyen, mikor Csíkszeredában, és most ezúttal úgy döntöttük, hogy akkor Háromszéken, Sepsiszentgyörgyre visszük el ezt a rendezvényt. Jelen pillanatban 20 eladással jelentkeztek, úgyhogy egy teljes napot kitöltő, gondolkodtunk is, amikor a tegnap próbáltuk ugye az utolsó szervezési gondolatokat átbeszélni a Lám Alapítvány képviselőivel, hogy hogyan is osszuk be, hiszen időben nagyon elhúzódunk a jelenkezők nagy száma miatt, de örvendetes az, hogy nagyon változatos területről érkeztek előadások, mind növénytermesztés, és ezen belül kertészeti növények, szántóföldi növények, növényvédelmi témákat érintő géptan, mezőgazdasági gépekhez kapcsolódó előadásra jelentkeztek. Képviselve van az állattenyésztés, állatorvos, tehát állategészségügy vonala. Magyarországi vendégelőadóink vannak, 5 előadót hívtunk meg az idén, beleértve a Budapesti Mezőgazdasági Múzeum igazgatójától, a Debreceni Agrártudományi Egyetem mezőgazdasági karának dékánjáig, a Gödöllői Szent István Egyetem professzorától, egészen az állatorvos tudományok területéről 2 előadót hívtunk meg, és a többi előadó az helyi, az erdélyi, vagy a Szapiencia Egyetemnek az oktatója, vagy volt diákjai köréből, illetve a szakmában tevékenykedők, Háromszék térségéből szakmában tevékenykedők jelentkeztek.
Ez a konferencia mennyire szól a szakmának, vagy szól az egyszerű gazdálkodónak is?
Igen, tehát itt az előadásoknak, tehát egy tudományos ülésszakról van szó, de olyan témákkal jelentkeztek az idén, amelyek egy úgymond egy világi, egy laikus számára is, aki nem rendelkezik annyira szakmai felkészültséggel, az is, annak is hasznára válik, tehát az is fog tudni olyan hasznos dolgokat, következtetéseket levonni, amelyeket alkalmazhat akár a saját háztáji termesztésében is, de mindenképpen tágító, látókör szélesítő hatása lesz egy laikus számára is. Természetesen a szakemberek egy olyan szakmai fórum, ahol a szakemberek véleményeket oszthatnak meg, a szakma új kihívásait beszélik meg, az esetleges jövőbeni veszélyekre tudnak vagy fölkiáltó, figyelemfelkeltő, vagy egyáltalán megoldást jelentő javaslatokat kigondolni, megfogalmazni, úgyhogy én nagyon fontosnak tartom ezeket a tudományos ülésszakokat, hiszen meggyőződésem, hogy egy olyan ország, egy olyan régió, ahol mi élünk, aminek mezőgazdaság tekintetében óriási potenciálja van, csak úgy lesz ennek a potenciálnak egy nagyon hatékony kihasználtsága, hogyha a kutatásba, az ilyen tudományos tanácskozásokba fektetünk időt, energiát, mert az itt meghatározott, kikísérletezett, meg közölt eredmények, ezeknek a gyakorlatban való használása csak is pozitív, anyagi, gyakorlati hozadékokat fog eredményezni.
Önök a Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
13 óra lesz 6 perc múlva, most viszont a Csíkmadarasi Garden projekt jóvoltából egyik hallgatónk egy 50 lejes vásárlási utalványt nyer, amire díszcseréket vásárolhat a cég Csíkmadarasi és Csíkszeredai üzletében. Múlt adásunkban azt kérdeztük, hogy melyik nem a körtepöfeteg népi megnevezése, a helyes válasz a csutaklasa. 10 játékos küldött megfejtést, 2 játékos hibás választ adott. Nézzük, hogy kinyeri ma az 50 lejes vásárlási utalványt. Megkérem a mérnök urat, hogy sorsoljon. A szerencsés Cogúj Emma homorott Karácsonyfalváról, őt a műsor után felhívjuk telefonon, hogy megbeszéljük, hogyan jut a nyeremény birtokába. A mai kérdésre a válaszokat levélben és e-mailben várjuk november 18-áig, aki csak a helyes választ küldi és nem mellékeli az elérhetőségeit, nem vesz részt a sorsoláson. Mondom a kérdést. Melyik nem az őszi búza betegsége? A szeptóriás pejvafoltosság, B. szantomonászos betegség, C. vörös rozsda. Megismételem a kérdést, tehát melyik nem az őszi búza betegsége? A szeptóriás pejvafoltosság, B. szantomonászos betegség, C. vörös rozsda. Lassan műsorunk végéhez közeledünk dr. Nyárádi Imre István agrármérnöknek, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusának. Megköszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Műsorunkkal legközelebb november 23-án jelentkezünk, számítunk akkor is megtisztelő figyelmükre. Kérdésüket, észrevételüket továbbra is várjuk e-mailben vagy levélben.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Mielőtt elköszönnék, felhívnám figyelmüket, hogy holnap 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Csíkpál falváról jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei Rugon falvára látogatunk. Perceken belül viszont a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük. Ezzel már a búcsúzunk. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra hallgathatják, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. A következő találkozásig eredményes kertészkedést kívánok. A műszaki munkatárs ma Joán Tatár volt, nevében is köszönöm figyelmüket. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.